KNTH Piac és Gazdaság.
Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez a KNTH Piac és Gazdaság 2024. március 27-i adása. Szirányi Bence vagyok, treasury üzletkötő, és beszélgető partnerem Németh Dávid, a bank vezető elemzője. Szervusz, Dávid!
Szervusz! Sok szeretettel köszöntök mindenkit!
Szokásunkhoz híven most is a kamat döntéssel kezdeném, és röviden összefoglalnám, hogy számomra mi volt a jegybanki döntésnek és kommentárnak a legfontosabb pontjai. 75 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a jegybank, és ezzel 8,25%-ra mérséklődött az alapkamat, és én úgy érzem, hogy meg hát a kommentből is ez jött le, hogy egyértelműen behúzta a féket a jegybank, a kommentár is óvatosabb lett. És ugye elhangzott, hogy lezárult a gyors kamat csökkentések szakasza. Korábban azt mondta a jegybank, hogy a piac 6-7% közé várja az alapkamatot nyárra. Most ez egy picit módosult úgy, hogy 6,5-7%, tehát egy enyhén magasabb kamatszintre mondta azt az alelnök, hogy ez a realitás az év közepére. És nagyon sokszor megjelenik a kommentárban az árfolyam, az, hogy a feltörekvő devizákkal szemben erősödött a kockázatkerülés, elhangzik az, hogy az árfolyam begyűrűzés nőtt az országban, hogy az államadósságnak a deviza aránya nőtt. Én egyértelműen úgy érzem, hogy a prudencia és az óvatosság irányába is történt egy előre mozdulás. Te hogy értékeled ezt a jegybanki döntést és kommentárt?
Egyértelműen egy szigorúbb hangvételű üzenetet hallottunk, mint februárban. Már a lépés is önmagában, hogy 100 bázispont helyett 75-tel csökkentette a kamatot, így gyakorlatilag egyetlen egy alkalomra gyorsította fel a kamat csökkentését. És valóban nagyon sok olyan elemet hozott, amik kockázati tényezőként jelennek meg. Ugye ez az, amit múltkor én hiányoltam, és ugye említettem is, hogy nagyon csak arra fókuszált a Nemzeti Bank, hogy az inflációs adatok kedvezőbbek, illetve hogy egyelőre még a magyar gazdaság nem növekszik, és emiatt van egy várható dezinflációs hatás a magyar inflációs környezetre, de nagyjából minden más tételt úgy part szélére helyezett, tehát például ugye nem nagyon foglalkozott akkor sem a költségvetés helyzetével, sem azzal, hogy azért összességében a nemzetközi piacokon a hozam környezet az inkább felfelé mozdult, akár azt, hogy itt a Magyarország kockázati prémiuma hogyan alakul, tehát egy csomó mindent akkor nem emelt ki. Most viszont ezek mind-mind bekerültek a sajtótájékoztatóba, meg a mondandójába, úgyhogy lehetett látni, hogy igen, valószínűleg a forint gyengülés se tetszett nekik, illetve az a folyamat, hogy egyébként hiába vágott nagyobbat februárban, a hosszú vége a hozamgörbének az nem lefelé ment, hanem felfelé. Tehát ez is azért azt mutatta, hogy nem feltétlen hitelesen csökkenti az alapkamatot a jegybank, mert hogy ezek a kockázatok, amik jelen vannak, ezek utána később akár egy magasabb inflációs környezethez, vagy egy gyengébb árfolyamhoz, és emiatt egy magasabb kamat környezethez is vezethet.
Ugye pontosan így súlykolja az alelnök, hogy a pénzügyi stabilitás, a pénzpiaci stabilitás nagyon fontos lesz továbbra is a jegybank, és eddig is fontos volt. Tudja ezzel a forintot stabilizálni szerinted ezekkel a lépésekkel és ezekkel a kommentárokkal?
Szerintem abszolút ez egy jó irány. Egyébként azért a forint erősödött is rá, úgyhogy szerintem mindenképpen sikerült azt elérni, hogy egy picit ez a óvatosság motivumot jobban visszahozta a piacokra, és az, hogy a csökkentési ciklus, meg a mértéke az ugye hova tud lemenni. Ugye azt is mondta, hogy több esetben a piac egy picit túl optimista a kamatpályát illetően, hogy hova csökkenhet le. Tehát ezzel is azért azt próbálta sugallni, hogy inkább a kockázatok a piaci árazásokhoz képest az fölfelé mutatnak. Ez egyébként már a kamatdöntés előtti hetekben is volt egy ilyen kijelentésük, ez inkább egy ilyen nemzetközi fórumon, ahol azt említette, hogy túlzóak a várakozások a évvégi kamatszintekkel kapcsolatban, és hogy nem valószínű, hogy odáig le tudja vágni a jegybank az alapkamatot. De már akkor is lehetett ezt látni, hogy próbál elmozdulni ebbe az óvatosabb irányba, de hát most ezen a nagyobb fórumon is ugye ezt súlykolta. Illetve ami nagyon fontos volt, hogy az inflációt azt elkezdte jobban úgy felbontani, hogy mik a belső komponensek, és amit én szintén legutóbb is említettem, hogy a szolgáltatások inflációja az még mindig nagyon magas. És hogyha visszanézünk az elmúlt 10 évre, akkor a legmagasabbak között van még mindig a havi növekedési dinamika is. Ez most azért jobban kiemelte az alelnök úr, illetve ezzel párhuzamosan azt, hogy nagyobb szükség lehet arra, hogy az importált infláció viszont akkor alacsony legyen. Ha már most az importált infláció, hogyha azért megnézzük Európában, akkor azért nem az az importált infláció van, mint a 2010-es években.
Persze.
A 0,1%, hanem inkább a 2-2,5%.
Hát ez is egy kockázati tényező.
Abszolút.
Lesz az évben.
És hogy tudunk akkor alacsonyabb importált inflációt hozni, ahhoz mindenképpen egy erős, vagy legalább egy stabil forint árfolyam kell, semmiképpen nem jó ehhez, hogyha folyamatosan gyengítjük az árfolyamot. Úgyhogy, és ez az, amit mindig így erősített, hogy ez a pénzügyi stabilitás, hanem a forintra mondta, hogy stabil forint.
Igen,
forintkár,
ezt már beszéltük, hogy...
Hanem a pénzügyi stabilitás. Igen, hát kellene hozzá persze a kamat környezetben.
Van összefüggés, igen. Ez nem lehet egy az egybe lefordítani, hogy ilyenkor az árfolyamról van szó, de van egy áthallás,
van
egy erős
abszolút,
áthallás.
Van áthallás, tehát ebben egyébként van, vagy lehet egy ellentét a kormányzat és a jegybank között, mert ezzel a kormányzat sokszor inkább olyan üzeneteket fogalmaz meg, hogy nem probléma, hogyha kicsit gyengül a forint. Ezzel szemben most a jegybank üzenete inkább az, hogy probléma, hogyha gyengül a forint, ő inkább stabilabb forintot szeretne látni.
Igen, és a kérdések között azért rögtön az ütemre megpróbáltak rákérdezni, hogy mit jelent ez a lassabb ütem. Ugye kikerült-e a kérdés, vagy konkrétan persze azt mondja, hogy adatvezérelt és hónapról hónapra döntenek, tehát nem fogja előre megmondani. De azért, hogyha azt veszük, hogy ezt a 6,5-7%-ot reálisnak tartja, most 8,25-ről indulunk, akkor azért adja magát, hogy április-május-júniusban, még a 3x50 bázispontot csökkent, akkor érünk el pontosan a 6,75%-ra. Elképzelhetőnek tartod, hogy most az 50 bázispontokkal folytatják?
Nekem nagyon régóta ez a várakozásom, hogy a második negyed évtől kezdve 50 bázispontokkal halad tovább. Uh-huh. És utána pedig júniust követően, tehát a nyári hónapokban, illetve ősszel már 25 bázispontos lépésekkel mehet, de hogy ez hány lépés lesz, az egy nagy kérdés, lehet, hogy csak 2 vagy 3, lehet, hogy csak szimplán leköveti majd azt, amit az Európai Központi Bank, illetve a Fed meglép, és akkor ezáltal már a kamat különbözetet azt nem csökkenti tovább a fejlett jegybankokhoz képest. Úgyhogy ezek az 50 bázispontos kamatvágások a legvalószínűbb forgatókönyv. Azért az érdekes volt, hogy karakterisztikusan, tehát egyértelműen nem vetett el a 75-öt, hogy jöhet még 75 bázispontos kamatcsökkentés. Egyébként a 6,5-ben benne is van, hogyha 6,5-ig mennének le júniusig, akkor egy 75-ös vágás még kéne. De azért próbálta óvatosan megfogalmazni, és hogy adatvezérelt. De hát ebben azért sok minden benne van, mert hogyha éppen nagyon jó környezet van, nagy erősödés a forintban, akkor elcsábulhat a jegybank, és akkor elképzelhető, hogy tényleg egy 75 pontos vágással gyorsabban halad a célja felé.
Értem, és akkor fordítsuk le ezt már, ahogy elkezdted az euróforintra. Most ez jelentheti azt, hogy a forinton lévő nyomás azért enyhül, és akkor rövid távon azért ezt ezektől a 3,99-4%-as szintektől elköszönünk, vagy mi lehet az a sáv, amire azt gondolnád, hogy most ez rövid távon a következő pár hétben, maximum hónapban az euróforintot várod?
Hát elvetni sajnos ezt a 3,93-4%-as sávot még nem lehet, hiszen még csak meg se teszteltük a 3,93-as szintet. Hogyha át tudná vinni, akkor azért az egy jó esély, hogy tényleg eltávolodjunk a 400-tól, és akkor esetleg egy 3,88-3,85 körüli szinteket is megnézhetne a forint. De azért markánsan nem változott a véleményem, ugye az év egészére inkább ez a 380-400-as sáv volt, amit úgy vártunk. Ennek is inkább az év első felében, az még tavaly év végén az erősebb oldalon, és későbbre vártuk a gyengét, de hát ez hamarabb begyengült, mert azért ebben szerepet játszott a 100 bázis pontos kamatcsökkentés is az előző hónapban. Úgyhogy most azzal, hogy visszatért ehhez a kicsit óvatosabb kommenthez, én azt gondolom, hogy ez validálja ezt a sávot, hogy ebben most hova tud mozdulni, azért ez tényleg nagyban függ a nemzetközi környezettől, politikai zajoktól, adatoktól is természetesen, hogy milyen gazdasági adatok fognak kijönni. Most azért van rá egy momentum, hogy megpróbálhatja megtesztelni ezt a 3,93-as szintet, akár utána a 3,90-eset is, pláne hogyha egy-két olyan adat jön ki az USA-ból, meg az európai eurózónából, ami azt erősíti, hogy tényleg elindul június-júliusban a kamatcsökkentési ciklus a fejlett jegybankok.
Értem, de akkor 400 fölé most rövid távon nem nagyon várod, még ha teszteli ezeket a felsőbb szinteket, akkor valószínűleg ott...
Én azt gondolom, hogy igen, jó eséllyel a 400-as szint az meg tudja fogni nagyságrendileg. Hát most az, hogy esetleg 401-2 forint, az persze mindig benne van, de hogy markánsan 400 fölé nem várnám ennek a jegybanki kommunikációnak a fényében a forint árfolyamán.
És akkor áttérve az európai és a tengeren túli kamat döntésekre, ugye fedülés is volt, és Európai Központi Banki ülés is volt. Ugye a kamatokon nem változtattak, és az egész piac azt figyeli, hogy mi a narratíva, éppen a szigorú vagy a lazább kommunikáció felé mennek el. És egyébként a kamatpiaci körképünkben meg is írtuk, hogy minthogyha az Európai Központi Bank egy picit határozottabban kommunikált volna abba az irányba, hogy júniusban egy fordulópont jöhet a monetáris politikában, ott minthogyha egy kicsit a kamatcsökkentés esélye nőtt volna, ezt a piac egyébként is így is árazta. A Fed részéről a nagyon nagy konkrétumok nem hangzottak el. Hát elképzelhetőnek tartod egyébként, hogy az Európai Központi Bank hamarabb kezdi el a kamatcsökkentést? Korábban ugye megszoktuk, hogy nagyon követte a Fedet az Európai Jegybank.
Hát elképzelhető, teljesen más a két gazdasági övezetnek a dinamikája, hiszen az eurózóna az idei évben 0,4% körüli növekedést tud felmutatni valószínűleg, ehhez képest az USA lényegesen gyorsabb tempóban bővül. Ugye inflációban is az eurózónában lejjebb jöttek a szintek, mint az USA-ban. Tehát, hogyha összetesszük, hogy egy alacsonyabb növekedés, alacsonyabb inflációval, az abszolút indokolhatja, hogy hamarabb szánja rá magát a lazításra is. Ami miatt sokáig az volt a várakozás, hogy akár a Fed előbb indíthat, mert sokkal magasabb az a kamat szint, ahol van jelenleg a Fed, és emiatt hamarabb indíthatja el a lazítást, de hát a gazdasági mutatók nem igazán ezt támasztják alá. De azért itt inkább nem nagy különbségekről beszélünk, tehát júliusban már elég jó esély van rá, vagy legkésőbb szeptemberben, hogy a Fed is vág az alapkamatnak a szintjén, és az idei évre mondjuk az Európai Központi Bank esetén nagyjából ez a 4 kamatcsökkentés az, ami még mindig a piac szerint várható, a Fed esetében meg inkább a 3. Tehát körülbelül 1 kamat lépés a különbség, 75 bázispont versus a 100 bázisponttal. Úgyhogy nagy különbség azért szerintem ebben nincsen. A jövő évben nagyon nagy különbségek tudnak lenni, hiszen az Európai Központi Bank esetében ugye a 2,5%-os az egyensúlyi kamatszint, tehát ott már azért akkor túl sok tér nem lenne további kamatcsökkentésre, hogyha nincsen recesszió, és nem akarják túlfűteni a gazdaságot, míg a Fed esetében még bőven van, mert ott inkább ilyen 2,75 körül van ez a szint. Tehát ez a nagy, mondjuk úgy, hogy dollár gyengülés, amit azért sokan vártak, vagy reménykedtek akár benne, hogy majd megérkezik idén, nem túl valószínű, hogy idén fog még beesni. A jövő évre én azt gondolom, hogy nagyobb az esélye.
Mert ez nagyobb a mozgástér még a dollárban a kamat csökkentésre, és még igen, ha ugyanúgy ütemben csökkentenek, akkor is tovább maradhat meg a kamatcsökkentés?
Hát a tovább maradhat meg, hiszen ugye később érhetik el az egyensúlyi kamatszintet, mint az Európai Központi Bank, de hát ez abból adódik, hogy többet is szigorította a Fed előtte.
Hát ott kérdés majd, hogy az inflációs dinamikák hogy alakulnak, tehát mennyire függ össze a kettő, hogy a dollárban, ugye az USA-ban nem nagyon tudott 3% alá lejönni, és ugye a bázis hatások miatt is várják az elemzők följebb, esetleg a nyersanyagárak miatt is. Kérdés, hogy ki tud-e alakulni egy olyan, hogy Európában azért érdemben alacsonyabb inflációt látunk. Ezt el tudod képzelni?
Abszolút el tudom képzelni, sőt ennek van most inkább a realitása, hogy Európában egy picit alacsonyabb inflációs környezet alakul ki, mint az USA-ban. Pont amiatt, hogy ugye a növekedési dinamikák is különböznek, erősebb a belső piac most úgy tűnik az USA-ban. Az, hogyha jön egy energiaársok, azért az azt gondolom, hogy Európát is ugyanúgy érinti, tehát az párhuzamosan mind a két inflációs környezetet tolná fölfelé. Itt inkább abból adódóan, hogy mennyire erős a belső gazdaságnak a húzó ereje, abban azért látok különbséget most a két térség között egyértelműen a következő egy-másfél-két évre vonatkozóan.
Értem, de akkor idénre már nagy érdemi, nagy dollárgyengülést, ha jól értem, akkor ez alapján nem is vársz?
Hát inkább ez, amit most már így belekényelmesedett a dollár, mondhatjuk ebbe az 1.07-1.10-es tartományba, ebben várom inkább a nagyobb mozgásokat. Néha persze megtesztelheti a két szélét, most kisebb esély látszik rá, hogy kitörne ebből a sávból a következő hónapokban.
Értem. Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Ezek között a keretek között találkozunk egy hónap múlva, és a hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet.
Köszönjük szépen.
K&H Piac és Gazdaság.